Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, ezúttal Szegedre kalauzolom Önöket a Regionális Összművészeti Központba, a RÖK-be, ahol jelenleg a 15. táblaképfestészeti biennálé kiállítása látható. A műsor első részében egy rövid tárlatvezetésen vehetnek részt a rádión keresztül.
Nátyi Róbert művészettörténész, a kiállítás kurátora. Ez a 15. szegedi táblaképfestészeti biennálé, ahol most vagyunk. Azt gondolom, hogy Szeged képzőművészeti életének, főleg a kortárs képzőművészeti életének az egyik legfontosabb eseménye szokott lenni. Két évente kerül megrendezésre a kiállítás. Váltjuk a szegedi nyári tárlattal. Az óriási különbség a két tárlat között, mind a kettő országos tárlat, az az, hogy a mostani, a jelenlegi táblaképfestészeti biennálé, ahogy a nevében is benne van, festészetről, elsősorban táblaképfestészetről szól, bár ez egy furcsa fogalom és furcsa kategória, bizonyos értelemben szakmailag vitatható is, de ezt mi örököltük a 80-as évekből, és fönntartottuk ennek a hagyományát, ennek a... Ez egy nagy kérdés, és ebből szoktak lenni a szakmai viták, de talán pont ez jó reklámot csinál a kiállításnak. Napjainkra voltak éppen a kiállítást, azt mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy minden, ami a táblaképbe belefér, tehát olyan festmények, nem csak fa táblára, vagy különböző fa anyagokra festett táblaképekről van itt szó, hanem vászonképekről is természetesen, vagy nagy méretű más nyersanyagokra, más alaphordozókra készített képekről. Egyáltalán azt kell mondani, hogy inkább a festészetnek, tehát a szó vagy a hangsúly a festészeten van, annak a bemutatója, egy országos tárlat. Ez évtizedekig Magyarországon nagyon sok vidéki nagyvárosban voltak különböző országos seregszemlék. Az elmúlt 20 évben ezek gyakorlatilag megszűntek. Általában anyagi okokra hivatkozva a városok fölmondták ezt. Volt külön biennália vagy triennália a textilnek, a kisplasztikának, a grafikának, az akvarell festészetnek, Szeged pedig a táblakép festészetnek. Mi annyit változtattunk, 2007-ben nyílt a Rögpalota, amikor mi ezt a városi kiállítást megörököltük, tehát egyfajta oktrojált feladatként kaptuk, hogy mint városi kiállító hely, nekünk ez kötelességünk megcsinálni, és ezt mi nagyon nagy kedvel kezdtük el szervezni. Nagyon sok helyről jelentkeznek a művészek. Mi annyit változtattunk rajta, hogy néhány embert, néhány művészt külön meghívunk, tehát zsűrizésen kívül, egyébként pedig a kiállítás szabad beadású, és ezt minden évben, vagy minden két évben egy szakmai zsűri dönti el, hogy mik lesznek azok a képek, alkotások, amelyek a kiállításra kerülnek. Ez évente 100-120-150 alkotást jelent. Az idei talán a legegységesebb, egyébként számban ez a legkevesebb. Most 100 alkotás van közel, viszont azt gondolom, hogy néhány évtized alatt egyre tisztább képet mutató tárlatot jelent. Gyakorlatilag amely képek bekerültek a kiállításra, akár meghívással, akár a szabadbeadással, azok mindenféleképp reprezentálják a magyar kortárs festészetet.
Mi jellemzi a magyar kortárs festészetet, a táblafestészetet, és milyen szempontok alapján történik a bírálás?
Talán érdekességként azt el kell mondani, hogy országos tárlatból még van egy a környékünkön, ez a Vásárhelyi őszi tárlat, amely egy nagy hagyománnyal rendelkező, tényleg nagy országos tárlat. Ők természetesen inkább a figuratív, naturális, realistább tendenciák fele mennek el, ennek már tradíciója, hagyománya van Vásárhelyen. Annak ellenére is azt mondom, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan azért váltottak szemléletet ők is, de ez a fő csapás irányuk. A szegedi nyári tárlat és a táblaképfestészeti biennálé annyiban külön, hogy itt nincsenek stílus preferenciák. Tehát azt mondjuk, hogy mindenféle stílussal, akár a nonfigurációval, akár a figuratív festészettel lehet jelentkezni. Egyetlen egy szempontja van a zsűrinek, a kvalitás, a művészi minőség, a művészi hitelesség. Ezen belül, hogy valaki geometrikus absztrakt festménnyel, vagy szélsőségesen naturális, hiperrealista festménnyel jön, ez nem számít, és ezért egyfajta sokszínű kaleidoszkop-szerű kép alakul ki. Hozzá kell tennem, természetes, hogy egy olyan tárlat, ami 101 néhány művészt mutat be, vagy alkotást mutat be, a teljes magyar festészetet nem tudja fölvonultatni, de azt hiszem, hogy egy hiteles és meglehetősen széles spektrumot tud fölvillantani, a mi kiállításunk is ilyen, és ennek következtében nagyon sokféle stílus jön létre. A kiállítás rendezési elve, ez erre épül rá, tehát nem tematikákra építünk, nem divatos, trendi fogalmakra, kategóriákra, művészeti elméletekre próbálunk, hanem inkább a stiláris elvek alapján. Tehát egy teremben, és itt nagyon sok tér van a Rögpalotában, egy teremben általában az egy stílusban készülő, vagy hasonló gondolkodású művészeknek az alkotásait mutatjuk be. Itt, most járunk, ez a kiállítás kezdő terme, itt a geometrikus abstrakció, vagy a geometrikus művészet jelentkezik. Az első szinten inkább az avantgárdabb tendenciák, a második szinten pedig a figuratív tendenciák jelennek meg.
Itt a geometrikus stílusú teremben melyiket emelnék ki?
Amit fontosnak tartok, az az, hogy az elmúlt években, amióta átvettük a Rögpalotába ezt a kiállítást, egyre több nagyon jelentős magyar képzőművész jelenik meg. Olyanok, akik például az elmúlt évtizedekben szegedi tárlatokra nem adtak be. És szinte minden stílusban ez jellemző, például ebben a teremben Keserű Ilonának látjuk a képét, vagy Fajó Jánosnak látjuk a képét, akik tényleg ebben a stílusban meghatározói a magyar, és azt mondom, hogy az európai művészetnek is, tehát olyan fontos mesterek jönnek, és szinte mindegyik teremben mondhatunk ilyet, vagy Aknai Jánosnak, Kossuth-díjas festőművésznek a képével állunk szembe, mellette József Kádár festőművésznek a geometrikus képe, aki Franciaország és Magyarországon is él párhuzamosan és alkot, tehát tényleg fontos személyiségei jelentkeznek a magyar festészetnek, és ez mellett ebben a teremben is vannak olyanok, akik Szegedről indultak, vagy Szegedhez kötődnek, Pataki Ferencre, vagy Cserényi Zsigmondnak a képeire gondolok, tehát én azt hiszem, hogy jól bemutatható akár ez a geometrikus festészet is, legalábbis ennek egy fölvillantása, és aztán, hogy tovább megyünk a termekbe, ebből a geometrikus festészetből egy picit föloldódunk, ott az indulatív tartalmú festmények jelentkeznek. Jól látható a képeken, hogy a táblakép jelleg azért sokszor megjelenik. Van olyan alkotó, aki nagyon is komolyan veszi a táblakép jelleget. Itt most Balla Attilának a festményét láthatjuk, ami egy masszív, hatalmas méretű, nagy keretben, nagy méretű képként készül el, de a többiek is jól látható, Vojnich Erzsébetnek a képén is például, hogy a táblakép jelleg jelentkezik. Külön öröm az, hogy Nádver István festőművész évek óta ad be a tárlatra, tehát én azt gondolom, hogy tényleg olyan nevek, olyan jelentős alkotók szerepelnek, ami mostanra beérett. Tehát hiszem azt, hogy az elmúlt 7-8 év itteni tevékenysége ebben a kiállításban is beérettnek minősíthető, olyan művészek jelentkeztek, amivel azt hiszem, hogy egy reprezentatív országos tárlatot sikerült összehoznunk.
Itt véletlenszerűen megálltunk egy képpel szemben. Ezzel a képpel kapcsolatban mit lehet elmondani?
Itt Grella Alexandrának a képét láthatjuk, hogy átjöttünk az egyik teremből, tehát a geometrikus festészetből, maradt a nonfiguráció, tehát a nem ábrázoló művészet, ha szabad így fogalmaznom, viszont ebben a teremben inkább a gesztus jelleg, az indulati töltetű festészet jelentkezik, az, ahol inkább a képen az energiák jelennek meg, nem föltétlen a téma és a tematika, tehát nincs a képnek egy narratívája, vagy egy szüzséje, egy irodalmi történet nincs mögötte, hanem alapvetően energiákat mutat meg a kép, bizonyos értelemben az 50-es, 60-as évek amerikai absztrakt expresszionizmusa az, amit fölsejlik ezeken a festményeken, sötétebb és drámai tónusok képek következnek, ez jól látszik a terem ezen szekciójában, majd a következő képeknél a színhatások miatt a vidámabb felé megyünk el, de majdnem mindegyik képen ez a nonfigurációnak ez a gesztus jellege vagy indulati jellege érzékelhető. Egy intimebb terembe jöttünk át, hiszen a Rögpalotáról tudni kell, hogy alapvetően egy szecessziós magánpalotáról van szó, és ezt alakította át az önkormányzat 2007-ben képtárrá, ezért nagy termek és kis termek váltakoznak. Ez egy kiváló kis kamaratér, ahol sokszor grafikákat, kisebb méretű, intimebb alkotásokat helyezünk el, és hát itt is ez látható. Tehát itt a méretek dominálnak ebbe a teremben, de nagyon kvalitásos képeket is láthatunk. Például szembeállunk Henn László Andrásnak a képével, aki az egyik díjazottja a kiállításnak, ő szegedi művész. Itt már a lírai abstrakció irányában indultunk el, tehát túljutottunk azon a stílus kategórián, ahol a kép nem ábrázol, vagy legalábbis történetek is fölsejlenek a képeken, de még mindig nem a figuratív tendencia, inkább mitológikus, rituális képek azok, amelyek ebben a teremben megjelennek, és aztán ez fog föloldódni a következő termekben egyre inkább a figuratív festészet irányában. Ebben a teremben már inkább a fiatalok jelentkeznek, azt tudni kell a szegedi tárlatokról, ezekről a nagy tárlatokról, hogy nem csak stílus preferenciák nincsenek, tehát különböző stílusok jelenhetnek meg, hanem egyre örvendetesebb, hogy a fiatalok is egyre nagyobb számban érkeznek a kiállításra. Ez jelenti a képzőművészeti főiskola frissen vagy egyetem frissen végzett hallgatóit, vagy a szegedi rajz művészet történet tanszék hallgatóit, vagy frissen végzett hallgatóit, és a középgeneráció is megjelenik. Itt ennél a teremnél inkább ez látható. Az is érdekes, hogy azok az alkotók, akik megjelennek ebből a generációból, inkább a figuratívabb tendenciákat kedvelik, tehát ebben az esetben is ez az irányzat jelentkezik. A bezáró terem, tehát az első szint záró terme, az pedig olyan erőteljes festőegyéniségeknek a műveit mutatja föl, mint Felugosi László, Vahorn András, Újházi Péter, Vég Andrásnak a képeit lehet említeni, ők azért, akik a magyar képzőművészettel vagy magyar festészettel foglalkoznak, azok tudják, hogy ez milyen illusztris és reprezentatív sor. És innen lépünk aztán át a következő szintre, amelyen a második emeleten már a figuratív festészet jelentkezik. A második emeleten vagyunk, itt is alapvetően a stiláris szempontok számítanak a rendezésnél. Ahogy láthatjuk, itt már figuratívabb képek vannak, megjelenik az emberábrázolás, megjelenik a táj és a környezet ábrázolása, fölismerhetők táji motívumok a képeken, vannak parafrázisok, tehát nagymestereknek a tiszteletadásáról szóló képek. Itt van Bukta Imrének egy képe, amely bizonyos értelemben egyfajta vallásos kontextusba a nagymamák generációjának a korszakát hozza vissza. Megjelenik a Taorminai Görög Színház, vagy Király Gábor képein egy erőteljes, expresszív, töltetű, figuratív ábrázolás, amelyben van egy érdekes, groteszk behajló látásmód is. Ő is például a fiatal generációnak egy nagyon ígéretes tagja, aki többször díjazott lett itt a szegedi tárlatokon is, és hát idén is egészen remek képeket küldött be. És aztán a következő teremben már ez a fajta oldottság, vagy az a lendület, ami itt megjelenik a képeken, még bizonyos értelemben kapcsolódva az előző szint festészetéhez, az átadja a helyét egy finomabb, líraibb, gondosabb vagy részletező becsetkezelésnek, tehát ott lépünk tovább egyre inkább a realista, naturalista és fotorealista képek irányába. Ez lesz az a terem, ahol például Kántor Ágnes, aki egy fiatal szegedi művésznő, és nagyon ígéretes tehetség, és nagyon jó képeket adott be az utóbbi években a tárlatokba, vagy Lányi Adrián, aki a képzőművészeti főiskolát végezte, de előtte Szegeden is járt, az ő képei is évek óta megjelennek a tárlaton, Csurka Eszternek egy nagyon oldott, egészen érdekes festménye, vagy László Dánielnek a sorozataiból láthatunk itt darabokat, és talán ami fontos az, hogy a László Dániel a Szenzária csoportja régóta egy jó másfél évtizede szerepel a magyar képzőművészetben, több nagy kiállítást rendeztek országszerte a műveikből. Egyre inkább ez a generáció megjelenik a szegedi tárlaton is, úgyhogy az idei kiállításon is jó néhány tagjuk kiállított, sőt, két díjat is elvittek a kiállításról, tehát ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy a közeljövőben és a távoli jövőben is ez a generáció egyre inkább jelentkezik itt a szegedi kiállításokon. Kovács Lehelnek a képei, aki a rögdíjas lett, ez azt jelenti, hogy a jövő évben majd egy nagyobb lélegzetű kiállítást fogunk neki szervezni. 3 éve vezettük be ezt a rögdíjat, és hát Fürjesi Csaba, László Dániel, és idén most Kovács Lehel nyert, és reméljük, hogy egyre nagyobb presztízse lesz a képzőművészetben is ennek a díjnak.
Mit jelent ez a díj?
Ez gyakorlatilag azt jelenti, általában fiatal vagy középgenerációból származó alkotók kapják meg egyfajta szakmai elismerés az itt kiállított képüknek, illetve hát az elmúlt évek tevékenységét is próbáljuk ezzel díjazni. Ez egy nagyobb léptékű kiállítást jelent, ez egy szintet a Rögpalotában, ami körülbelül egy 70-100 kép, tehát azt gondolom, hogy egy fiatal művésznek ezért ez egy fontos és fantasztikus bemutatkozási lehetőség, és a tavalyi évben a Fürjesi Csaba kiállításával talán bizonyítottuk is azt, hogy akár a művésznek, akár a közönségnek, hogy tényleg ez egy, ha nem is ugródeszka, hiszen itt már azért olyan alkotókról van szó, akik ismertek az országos közvélemény előtt, sőt jön néhányan külföldön is, de minden esetre egy fontos állomása lehet az életművüknek. ebben a sarokteremben jutottunk el a popártosabb, modernebb tendenciákhoz. Itt jól látható, hogy inkább a fiatalok jelentkeznek, neonszínekkel, élénkszínekkel. Ez már a 21. század világa, ahol a képek nem olyan nyugalmasak, nem a kontemplációt vagy a meditációt segítik elő, hanem bizonyos értelemben lenyomatai modern világunknak, a szaladásnak, a rohanásnak, a lendületnek, és talán a képeken is ez jelenik meg. Sok esetben irónia, bizonyos értelemben a groteszk, néha a fogyasztói társadalom kritikája vagy társadalom kritika is megjelenik ezeken a képeken. Gyakorlatilag ez az utolsó három terem valahol ennek az egységnek a jegyében zajlik. Ha tovább megyünk a következő zárótermekben, ugyanez figyelhető meg, még mindig a figuráció, főleg az emberábrázolás az, ami elsődlegesen jellemzi a képeket. Itt is van egyfajta társadalomkritika. Az utolsó terem az pedig, én azt gondolom, hogy minden kiállításon a záróterem fontos, hiszen avval búcsúzik el a tárlatlátogató a kiállításról. Ebben az esetben azt hiszem, hogy egy nagyon reprezentatív termet sikerült összeállítanunk. Hogyha beljebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy a teremben Kárpáti Tamás, Kovács Péter, Földi Péter, Pince helyének, Szurcsik Józsefnek, Erzámbó Istvánnak a képeit láthatjuk, tehát aki ismeri a magyar festészetet, azt gondolom, hogy ezekkel a nevekkel folyamatosan találkozhat. A fantasztikus az, hogy ezen a kiállításon sikerült ennyiféle irányzatot, ennyiféle művészt összehozni, és azt gondolom, hogy ha a szegedi táblaképfestészeti biennáléknak van valami fajta üzenete, vagy egyáltalán talán a jellegzetesség, akkor az az, hogy ezen az úton össze lehet hozni nagyon sokféle kiállítót, nagyon sokféle stílust, és ennek segítségével a mostani rohanó világunkban, ahol például a képzőművészetre egyre kevesebb idő jut az embereknek, hiszen a vizuális információkat más eszközökből nyerik, bizonyos értelemben nagyon nehéz is a kortárs képzőművészetnek konkurálnia a különböző média alapú lehetőségekkel. Aki ide betér és van 20 perce vagy fél órája, vagy netán több is, egy-másfél órája, az végigböngészheti a kiállítást, sokféle inspiráló képpel találkozhat. Reméljük, hogy jó emlékekkel megy el, és hát valamilyen módon a napjaink magyar kortárs képzőművészetének egy hiteles képét kapja, hiszen fontos számunkra is, és a pályázati kiírásban mindig is erre törekedtünk, hogy két évnél, tehát az előző biennálénál fiatalabb képeket hozzanak be, tehát itt friss, tényleg up-to-date képekkel lehet találkozni, és az is látszik, hogy a művészek is törekednek erre, tehát a frissesség az mindenkinek fontos ezen a kiállításon, és ezzel én azt hiszem, hogy egyre erőteljesebb kiállítást tudunk bemutatni a közönségünknek.
Ha valaki haza akar vinni emlékbe egy képet, van erre valamilyen formában lehetősége?
Minden kiállításról, minden nyári tárlatról és táblakép biennáléről sikerült az elmúlt években katalógust kiadni. Ez nem mindig nyomtatott katalógus, az idei az egy DVD katalógus, ami egy virtuális könyv, tehát ugyanúgy lapozható, mint a valóságos katalógus. Van egy olyan előnye is, hogyha később esetleg sikerül pénzt szerezni vagy pályázni rá, akkor kinyomtatható verziót is el tudunk készíteni. Az idei az egy DVD katalógus, tavaly a nyári tárlaton sikerült egy nyomtatott katalógus, de törekszünk arra, hogy ez nem csak a szűk szakmának, tehát akár a festőknek, akár a művészettörténészeknek legyen fontos, hanem a nagy közönség is hozzájusson ezekhez a képekhez. Idén egy DVD katalógus formájába tudja ezt megtenni a közönség.
Meddig jöhet el, hogy személyesen megnézze?
A kiállítás mindig a Szeged napjához időzítjük a megnyitást, tehát ez azt jelenti, hogy május 20-a környékén szoktunk nyitni. Ez egy jó két hónapos kiállítás, hiszen ne feledjük, Szegeden ilyenkor szabadtéri játékok van, és arra mindig törekszünk, hogy legalább a kiállítás vége egybeesen a szabadtéri játékok megnyitásával, tehát a szabadtéri közönségére is nagyon számítunk. Ennek következtében még a jövő hét végéig látható ez a kiállítás.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és most a Regionális Összművészeti Központ kiállítási tevékenységéről fogunk beszélgetni.
Herceg Tamás vagyok, a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Rükkpalotát üzemeltető Szegedi Szabadtéri Játékok Non-Profit Kft.-nek az igazgatója. A Szegedi Rükkpal és a Rükkpalota 2007-ben nyitotta meg kapuit újra, hiszen azt megelőzően egy nagyfokú rekonstrukció alatt, tehát ez a gyönyörű szecessziós épület. Valóban a város egyik legjelentősebb építészeti örökségéről beszélünk. 2007-et megelőző időszakban mindvégig ez tanácsi bérlakásként működött, illetve hát eredetileg az építető 907-ben Rök Iván volt, aki ezt a gyönyörű épületet adományozta Szegednek, illetve akkor családi palotaként építette. Az épület ornamentikáján látszik, hogy folyamatosan a vízi motivumok, a vízi indák, vízi liliumok köszönnek vissza. Ez nem másért volt, hiszen Rök Iván vízépítő mérnök volt, és az ő munkájára emlékeztetett ez a kiváló tehetségű tervező, Magyar Ede, aki az építész ennek az épületnek. No, tehát 100 évvel később kapott új funkciót, és nyílt meg a nagy közönség előtt, immár Rök, vagyis regionális összművészetű központként. Természetesen valamikor építető előtt akartunk tisztelegni, hogy próbáltuk megőrizni az ő nevét, és így kapta a Rökpalota, a Rök, vagyis a regionális összművészetű központ elnevezést. A kiállító termekben a legkülönbözőbb tárlatok láthatóak. Az első tárlat, amikor megnyitottunk, rögtön egy golya életmű tárlat volt, valamint a szegedi kortársak mutatkoztak be. Követjük ezt a tendenciát, és évről évre igyekszünk világhírű nagymestereket bemutatni közülük. Andy Warholtól, Toulouse Lautrecen át a legismertebb művészeket mutattuk be az elmúlt években. Mégis a tevékenységünknek a fő profilját a képzőszedi vonalon a kortárs művészeknek való tárlatok rendezése jelenti. Alapvetően ez a Röknek a profilja. A kiállítások mellett más egyéb művészeti ágokban is jeleskedünk, az összművészeti központhoz mérten és annak megfelelve. Szobaszínházi előadásaink vannak, kamarazenekari koncerteink vannak, irodalmi szalont működtetünk. Szóval minden egyéb művészeti ágban igyekszünk jelentős szerepet vállalni Szeged és a környék kulturális életéből. Nagyon különös kihívás ez, hiszen fő profilunk az mégiscsak a szabadtéri játékok üzemeltetése. Ahogy mondtam, 2007-ben a szabadtéri menedzsmentje kapta meg a Rök üzemeltetését is feladatul, és nagyon gazdag életlehetőséget kíván számunkra is szakmai kihívást kulturális menedzsereknek, hogy a színházi profil mellett bizony a képzőművészetbe is belekóstolhatunk, és hozzáértő művészeti tanácsadó segítségével képzőművészeti kiállításokat is megrendezhetünk. Vannak saját hagyományos kiállításaink, a táblaképfestészeti biennálé vagy a nyári tárlat évtizedes hagyományokra nyúlik vissza Szegeden. Természetesen, amikor a Rök új életet kapott és megnyílt a festőművészek, a képzőművészek, szobrászok előtt, akkor kézenfekvő volt, hogy ezek a nagy hírű, hosszú évtizedes módra visszatekintő kiállítások is itt kapjanak helyt a jövőbe. Ezeket a büszkeségeinket, hiszen ezek országos tárlatok, országos begyűjtésből lévő tárlatok, jellemzően a szabadtéri mellé szoktuk pozícionálni, hiszen akkor érkezik a legtöbb turista a városba, és törekszünk arra, hogy a legszélesebb közönség is megismerhesse ezeket a műveket.
Az elmúlt 7 évben hány kiállítás volt itt a Rökpalotában, nagyságrendileg?
Az elmúlt 7 évben majdnem 200 kiállítást rendeztünk meg, úgyhogy nagyon gazdag repertoár rendelkezünk, dacára annak, hogy rövid viszonylag még a múltbéli életünk képzőművészeti tárlatok megrendezésében.
A kiállításokat és az egyéb tevékenységeket valamilyen formában összehangolják, például a színházi előadás kapcsolódik a kiállítás tematikájához, vagy annak a hatása lecsapódik?
Ó, igen, a legkülönbözőbb akcióink vannak. Volt már olyan drámaíró versenyünk, ahol akkor éppen a Kogárt gyűjtemény bemutatása közben a különböző termekben kaptak szobákat sorsolás útján az írók, és az ott látható képekből kellett inspirációt meríteni, és az így létrejött drámákat mutattuk be ugyancsak szobaszínházi körülmények között színházi csoportokkal. Nagyon érdekes, egy nemzetközi határokon átnyúlva együttműködés volt. igyekszünk olyan kulturális programokat választani, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a képzőművészethez is, akár a zenei programjaink, akár a tematikus tárlatvezetéseink rendre értelemszerűen a kiállításokhoz kapcsolódnak, hiszen ez határozza meg a Röknek az életét, ez a legjelentősebb művészeti vállalásunk, hogy képzőművészeti alkotásokat mutassunk be.
Nemzetközi kapcsolatokat említett, volt a Kogátról is szó. Milyen intézményekkel, milyen jellegű kapcsolatban áll a Rök?
A részint kulturális menedzsment kapcsolatainkon keresztül akár Ausztriát, Franciaországot említhetem, részint pedig nagyon gazdag Szegedváros a testvérvárosi kapcsolatokba. Hogy a Dansati vendégkiállítást említsem, vagy a Nizai kiállítást, meglehetősen jó kultúrdiplomáciai kapcsolattal rendelkezik Szegedvárosa, és rendel ezekből a kapcsolatokból merítünk.
A Röknek saját gyűjteménye nincsen. Azok az alkotások, amiket itt bemutatnak, mi az utóéletük, hogyan, milyen sors vár rájuk?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi nem kezelünk saját gyűjteményt, nem is törekszünk ilyen szempontból, tehát nem vagyunk múzeum. Az a nagyon fontos elképzelésünk volt, hogy időszaki kiállításokat rendezünk csak meg. Azonban vannak olyan koprodukciós partnereink, akik által részint nem csak itt létrejövő kiállításokat mutatunk be, hanem hívunk, hogy kézenfekvő említeni itt a magyar fotográfusok által évente megrendezendő sajtófotókiállítást, aminek egy nagyon fontos állomás helye vagyunk, de arra is van példa, hogy itt létrejött kiállításoknak más úton utóélete, Pécssel voltunk már például a HOKR kapcsolatban, vagy nemzetközi turné kiállítás anyagokhoz is csatlakoztunk már, tehát ez jellemzően a világhírű mesterek kiállításaira igaz, úgyhogy meglehetősen jó kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírunk, és ezeket mozgósítjuk.
A kiállításoknak a tematikáját milyen formában, hogyan tervezik meg, mennyire céltudatosan, mennyire véletlenszerűen alakulnak?
Jellemzően egy évre előre eldöntött műsortervünk van. Vannak természetesen aktualitások, az idejében először próbálkozunk meg egy adventi kiállítással, ami kapcsolódik a karácsony körül ünnepekhez. Vannak más egyéb tematikus elképzelések és időszakosságok is, említettem, mint a nyári tárlatot, ami a szabadtérhez kapcsolódik, de alapvetően nem kötjük meg magunkat, és nem csinálunk tematikus éveket, inkább évszakokhoz próbálunk kapcsolódni, és a látogatottság intenzitáshoz, amolyan száraz, pragmatikus menedzsmenti gondolkodással, miközben a művészeti tanácsadónak értelemszerűen vannak időszakra, művészeti törekvés és elképzelései, ezeket próbáljuk úgy integrálni, hogy a lehető legszélesebb látogatottságot biztosítsuk.
A látogatóktól milyen visszajelzések és milyen formában érkeznek?
Nagyon fontos számunkra, hogy látogatóinkkal intenzív kapcsolatban legyünk. Ennek a hagyományos módja, hogy az emlékkönyv vagy a vendégkönyv, amelyeket elhelyezünk mind a két szinten. Én magam rendszeresen olvasom a bejegyzéseket is, de természetesen lévén, hogy kisvárosban élünk, a kiállítások alkalmával találkozunk azzal a törzs közönséggel, akikkel elbeszélgetve személyes benyomásokat kapunk, őszinte viszony alakul ki közöttünk, úgyhogy a rendszeres kiállításra járó közönséggel épp úgy van interaktivitásunk, mint a adhok jellegű látogatóinkkal.
Ezek a látogatók szegediek, vagy pedig máshonnan is jönnek? Tehát vannak-e rendszeresen mondjuk Budapestről érkezők?
Időszakonként eltérő. Ahogy említettem, a szabadtéri játékokkal időszakonként pozícionálunk egy-egy kiállítást. Tudni kell, hogy a szabadtérire érkező tömegeknek többsége nem szegedi, és a belépő jegyekkel ingyenesen lehet megtekinteni a tárlatokat, tehát ebben az időszakban többségében nem szegediek jönnek. De vannak a kiállítóháznak olyan kifejezetten turisztikai célú programjai, amelyek a turistákat és a szállodákkal való együttműködéseket célozzák. Így például minden szombaton van élő és nyitott műterem, amikor a fiatal képzőművészekben dolgoznak, és meg lehet nézni az alkotás folyamatát, bepillanthatnak. Ugyancsak ezen a napon éneklő hostess várja a hozzánk látogatókat, illetve Dusa Béla fotóművész úrnak van egy hatalmas fotóműterme az épületben, ahol ezzel a bizonyos greenbox technikával fotózza a betérő látogatókat, palotasétákat rendezünk ezeken a szombatokon. Ezekre az alkalmakra is többségében a nem szegediek látogatnak, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy messze túlmutat tevékenységünk a lokális közönségen.
a szegediek között a diákok, iskolások mennyire szoktak eljönni?
Egész kicsi gyerekeknek vannak múzeumpedagógiai foglalkozásaink, viccesen rökkörnek hívjuk ezeket a foglalkozásokat. Egyetemistákkal is vagyunk kapcsolatban, mindent elkövetünk a fiatal generáció megnyerésért, hiszen ha mi rövid 7 évről beszélünk a működésünkben, de ha belegondolunk, hogy valaki 10 éves korában elkezdett hozzánk elni, már 17 éves, és bizony, hogyha végig kísértük ezt a 7 évet, akkor már kialakultak azok a kulturális fogyasztási szokásai, amiből remélhetjük, hogy aktív kultúra fogyasztó felnőtt lesz. Tehát nagyon fontosak számunkra a fiatalok, a beavató képzőművészeti események, mert tőlük remélhetjük, hogy bizony megtelik élettel, talán egy picit annál aktívabb élettel, mint a mai felnőtt közönségből most hozzánk érkeznek. Úgyhogy ezekre nagy hangsúlyt fektetünk, valamennyi általános iskolával, középiskolával kapcsolatunkban.
Iskolákkal való kapcsolatban múzeumpedagógus vagy művészek hogyan zajlik?
Főszabály szerint múzeumpedagógus vezeti, de rendre művészeket is megkérünk, különösen, hogy érintettek egy-egy tárlatba, vagy olyan stílusirányzatban dolgoznak, mint egy másik felkért művész, tehát rendre megkérjük őket is, hogy vegyenek részt egy-egy szubjektív tárlatvezetés lebonyolításában.
Foglalkozásokat tartanak? Tehát amikor gyerekek is alkotnak,
igen,
például...
Ezek ilyenek a tárlatok. A rökgyerekkör, az kifejezetten foglalkozásokra épül.
Mi a tapasztalat? Mit szeretnek legjobban a gyerekek? Mi az, amire a legnagyobb igény van?
Hát a gyerekek azért leginkább azt szeretnek, a klasszikus művek és az egyszerűbb kifejezésű, nem a konkrétabb kifejezési alkotások mindig egy picit könnyebb terepet jelentenek, miközben a kortárs művészet meg az asszociáció nyitja meg fantasztikus módon, de természetesen mindig populárisabbnak adnak a nagy klasszikusok, ahol nem kell megfejteni, mit lát a képen, hanem könnyebb módon megkapja az élményt.
A felnőttekből is alakult ki ilyen rökkör jellegű kapcsolatrendszer?
Van, de az szűkebb. Ott inkább nagyon sok megnyitott tartunk, ahogy említettük, nagy kiállítás számmal rendelkezünk. Inkább a kiállítás megnyitók, illetve a kiállítás megnyitók közelében lévő beszélgetések, jelmezések azok, ahol ők rendre visszatérnek.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Mint a riport részben már hallották, Hódmezővásárhelyen is nagyon fontos művészeti tárlatot szoktak rendezni, a vásárhelyi őszi tárlatot. Ennek egyik megálmodója Kuruc D. István, természetesen nem egyedül, 1954-ben Gajasi Miklós, Andrássy Gyula Béla és Szabó Iván közreműködésével indította el. Most a Hódmezővásárhelyi Koppáncsi Alföld galériában Kuruc D. 100 címmel róla szóló kiállítás nyílt, melyen életét és munkásságát festményei kíséretében mutatják be. Ezekre jellemző az, hogy az alföldi festészetet egyéni felfogásban művelte, szemlélődő gondolkodásmóddal, tojásfestéses temperával, és különlegessége, hogy a látóhatár magasságát úgy változtatta, hogy hol a közelebbi, hol az egész távoli látványt emelte a festmény fő mondani valójává. Budapesten folytatott képzőművészeti tanítványokat először Szőnyi István magániskolájában, majd pedig a képzőművészeti főiskolán Rudnai Gyula, Berkhardt Ágost és Nagy Sándor tanítványaként. Első egyéni kiállítását 1941-ben rendezte meg, és ugyanebben az évben, illetőleg a következőben nyerte el római ösztöndíjat. Hazatérte utána Vásárhely Népe című helyi lapnak lett az egyik szerkesztője, majd pedig 47-ben Budapestre költözött, ahol a Százados úti művésztelepen alkotott, és a műcsarnokban önálló kiállítással mutatkozott be. 1949 és 60 között pedig a képzőművészeti főiskola falkép tanszakának a tanára volt. Munkássága során nem csak tanított és alkotott, hanem művészeti szervező is volt. Említettem már a Vásárhelyi őszi tárlatot, de ezen kívül a Hódmezővásárhelyi Tükör utcában is indított művésztelepet, 1990-ben pedig a Mednyánszky Társaságot szervezte meg, később a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep és a Hortobágyi Alkotótábor köszönheti létét neki. Békés Csabán a Munkácsy Mihály Múzeumban 14-14-ben címmel Csabaiak, akikre büszkék lehetünk kiállítás nyílt, ami Csabai múzeumi sorozatnak a részeként, ebben pedig a város és egyúttal Magyarország életében is fontos szerepet betöltő személyeket kívánják bemutatni. Ezúttal 14 kivételes csabai személyiséget, akiknek köszönhető a csabagyöngyszőlő, a pemetefű cukorka, a vasbeton szerkezet, melyet az építkezéseknél szoktak használni, és tevánkönyvek egyedi megjelenéssel, valamint az öntözéses növénytermesztés és rizstermesztés módszerének a hazai kidolgozása. Ugyanitt, tehát a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumban a világ kisebb boldogságai, Lipták Pál művei, Hajdú László és a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményében címmel is nyílt kiállítás, amely címéből is kiderül, hogy Lipták Pálról szól, könyvtárigazgató, könyvkiadó és műgyűjtő tevékenysége mellett a fókuszba festőművészeti alkotásait helyezi, melyekre a nagyfokú igényesség és a minőség jellemző. Mint maga mondtam, a magasfokú önművelés állandó része volt életének. Budapestre térve a Kisceli Múzeumban Antje Luitle körbefutás, Running Around címmel nyílt kiállítás, a Veszprémi Művészetek Házával közös rendezésben, és egy 8 alakból építkező kinetikus installációt mutat be, melyet 1999-ben alkotott a Mannheimi Nemzeti Színház és szintén Mannheimi Műcsarnok közös megbízására. Egyébként Stuttgartban a Művészeti Akadémián József Kossuth tanítványa volt, és magyar vonatkozás pedig, hogy ösztöndíjasként 2001-ben Budapesten egy évet töltött. Műveire az emberi test és az emberhez tartozó tárgyak mozgásának szobrászati megragadása jellemző, ebben az esetben ezt a rebbenő ruhák nagyon jól kifejezik. Szintén Budapesten a BTM Budapest galériában megnevezhetetlen Zdenko Huzján festőművész kiállítása látható, ő szlovén alkotó, akinek a művein szülőföldjének a hatása otthoni környezete visszatükröződik, ugyanakkor magyar hatás is, hiszen Tornyai János festményein található fényhatások nagyon erősen megragadták, de hatott rá egy korán elhunyt szlovén, szintén muravidéki festő is, Ludlík Recsics. Mint munkáiban írja, jelenleg a csend uralkodik a művein, amelyeket egyébként mindig ciklusokba rendez, személyes időérzékkel alkotva őket, és úgy látja, hogy a mindenkori kultúrában a művészet arra törekszik, hogy magyarázatot adjon a tehetetlenségérzésre és az egzisztenciális szorongásra, mint hogyha folyamatosan a mulandóság feletti ellenőrzést kínálnák a művészek. Egyébként festőként, grafikusként és szobrászként is alkot. A Szépművészeti Múzeumban szintén kortárs kiállítás nyílt, az állandó kiállítás az 1800 utáni gyűjtemény részeként. A digitális agy anatómiája, Konok Tamás diptihonját lehet itt megtekinteni, amelyik egy művészeti elméleti kérdésre reagál. Hans Belting, a művészettörténet vége. Az első kiadás újra gondolt változata 10 év után. Ez 2006-ban jelent meg, tehát erre reagál, ahol a komputer és a művészet egymásra hatását a múzeumok új szerepét boncolgatja. Úgy látja, hogy ezek ellentmondásba kerülnek egymással, a vizualizálással gondolatainknak jelek, képek vagy betűk folyamatában jelenik meg, ugyanakkor képileg is vizuálisan üzenetet hordoznak, kommunikálnak. Nos, ezt a kommunikációt, ezt az üzenetet próbálja Konok Tamás lefordítani vonalakra és vonalrendekre, ahogy az elméleti fizika is vonalakkal ír számok, ábrák és betűk képleteinek a kombinálásával, és ennek eredményeképpen, ahogy a számítógép mikroszkopikus vonal labirintusokban hordozza a civilizációnk eredményeit, ennek a rendnek a szépsége is erőteljesen hatott Konok Tamásra, aki mindezt az aggyal hozta összefüggésbe, és aki a látvány mögötti láthatatlant kívánja megjeleníteni. Pécsett a Vasvári házban egy korszak történelmi traumák között. Kultúra és műpártolás 1920-1944 című kiállítás sorozat vándorkiállításnak a következő kiállítása tekinthető meg. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége szervezte ezt a vándorkiállítást, és az általános országos témák mellett a helyi múzeum és egyetemek gyűjteményei is műtárgyakkal jelen vannak. A helyi anyagot itt természetesen Pécs képviseli, és ahogy Krebersberg Kuno a Pesti Naplóban 1929. júniusában megjelent cikkében megfogalmazta, Magyarország tekintetében Szeged a természettudományok fellegvára, vagyis a mi Göttingenünk, Pécs pedig a szellemi tudományokra koncentrál, vagyis a magyar Heidelberg. Nos, ennek megfelelően történt 1921-ben a trianoni béke miatti átszervezés, és került a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre. Ezt egyébként 1912-ben a 36. törvénycikkel alapították, tehát nem olyan régi alapítású volt, és elsősorban a szellemtudományokra koncentrált. Jog és államtudományi karát 1914. október 3-án alapították, tehát 100 éve, az egyik része a helyi vonatkozásoknak erre koncentrál. Egy másik része a Vasvári családra, hiszen a Vasvári házban látható ez a kiállítás. Meg lehet tekinteni például az 1938-ban neogótikus stílusban készült egyetemi jogarok egyikét, és a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományi Egyetem rektori bélyegzőjét, amely ajándékozás során 2013-ban került a múzeumba. A Tatabányai Múzeumban Megalázott embervilág, stációk 1-től 5-ig címmel nyílt kiállítás, mégpedig Lois Viktor Munkácsi Díjas képzőművésznek egy installációja látható itt, pontosabban 5 külön egységből álló, mégis egybefüggő műve látható itt, amelyik arra a mottóra épül, hogy felelőtlenül nem lehet visszavonhatatlan történeteket elindítani. Arról van szó, hogy Lois Viktor, aki jelenleg Massachusettsben él, az USA-ban, és a Contemporary Art International művésztelepnek a vezetője, az embernek arról a tulajdonságáról gondolkozott el, ami a megalázást hozta létre, mely az élővilágban máshol nem figyelhető meg. A kompozíciója 5 részből áll, ennél az 5 résznél pirosra festett gépi szerkezet jelenti a kihívást, és a fából faragott ember az organikus emberi testet. A szerkezet áll, viszont elektromos kábelek összekötésével egy központi kapcsolóval elindítható, a látogató maga tudja elindítani az addig 5 mozdulatlan szobrot, ezzel azonban a megalázás aktusát is elindítja, amely tudva levőleg a megalázottban bosszúvágyat indíthat el, és amely tudatába is beleéghet, és generációk múlásával is nehéz túllépni rajta. Tehát a közvetlen emberi kapcsolatokra szeretne hatni, és elgondolkodtatni a tetteink mögött rejlő indulatok, és azoknak a hatása fölött. Ez a sorozat nem egy végleges sorozat, hanem egy korszakváltásnak a kezdete. Munkásságának a kezdetében ugyanis faszobrokat készített, a 80-as évektől a hangszerszobrok felé fordult, 1993-ban a Velencei Biennálén ezzel képviselte Magyarországot, 96 óta ezek a szobrok a Tatabányai Múzeum bányászati és ipari skanzenjében hangfürdő címmel folyamatosan megtekinthetők. Tehát ezek után most a fém és a fa együttesen jelenik meg egy újfajta gondolat kíséretében. Egyébként a tervei között szerepel egy 3 kontinensre kiterjedő művész rezidens hálózat létrehozása, az ázsiai Tajvan, az amerikai Egyesült Államok és Európából Magyarország alkotó művészeit szeretné ezzel összefogni. Egészen más jellegű kiállítás látható Szentesen a Koszta József Múzeumban. Az állandó kiállítás részeként most egy fodrászszalont is bemutatnak. Egész pontosan Biár Józsefnek a fodrászszalonját, akinek már atyja is, Biár Emil is fodrász volt, hiszen a családban több mint 100 éve űzik ezt a mesterséget. A Friedrich fényétában lehet megtekinteni, és egy olyan kollekció, melyből Európában tudomásunk szerint mindössze 7 található. 2006-ban hunyt el Biár József, üzletének a berendezései tekinthetők itt meg, egy olyan üzletnek a berendezései, amelyik 1938-tól 2006-ig folyamatosan működött. A szolnoki Damjanich utca 27 szám alatt, és amely a felsőpárti társadalmi élet egyfajta központja volt, és ha már most van a futball világbajnokság, érdemes egy szót ejteni Biár Józsefnek futball kedveléséről, ugyanis munka közben is, amikor meccs volt, abba hagyta a munkát, és megnézte Kuncsaftyával együtt a meccset, és utána folytatta a munkát. Ha pedig sokan voltak, és zsörtölöttek a várakozás szükségessége miatt, akkor mindig azt mondta, hogy az utolsót meghívja vacsorára, de ez úgy történt, hogy miután az utolsóval is elkészült, komótosan megborotválta önmagát, majd közölte, hogy mint utolsó saját magát hívja meg vacsorára. Budapestre visszatérve, a Magyar Nemzeti Múzeumban Szent István lovagjai, a legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve címmel nyílt kiállítás, amely a Szent István rend világát és kitüntetettjeit mutatja be. Maga a rend kétszer is megszűnt, egyébként Mária Terézia 1764. május 5-én és 6-án tartott kétnapos ünnepségén alapította kiváli polgári érdemek jutalmazására. 3 szintje volt, a nagy keresztet külföldi államfők is megkaphatták, a közép keresztet magasabb beosztású személyeknek a jutalmazására fordították, a kis keresztet pedig a saját területükön kiváló eredményeket szerző polgárok elismerésére. Magyar jellegét mindvégig megtartotta. Közel 400 műtárgy látható ehhez kapcsolódóan, jelvények, díszöltözetek és a magyar nagymester díszruhás képe is megtekinthető. A kitüntetés egyébként 2011-ben indult újra, Magyar Szent István rend néven. Isaszegen, a falu múzeumban később bronzkori település Isaszegen régészeti kiállítás a város határában feltárt leletekből. Címmel látható egy kiállítás, amely a Szentendrei Ferenci Múzeum régészeinek a munkáját dicséri, ugyanis Isaszegen, amikor a szennyvíztisztító bővítésére sor került, kiderült, hogy egy nagyon érdekes bronzkori településnek a maradványai találhatók ott, melyet föltártak, és az ott előkerült anyagot restaurálták is. Kiderült, hogy a dunántúli urnamezős kultúrának és az Észak-Magyarország, illetőleg Szlovákiában a korábbi halomsíros kultúrából kialakult pilinyi kultúrának az emlékei kerültek elő, melyek nagyon szép, kvalitásos edényekben, illetőleg bronztárgyak formájában megtekinthetőek. A hamvasztásos urnában történő temetkezés mind a két kultúrára jellemző. Végül a Pásztói Múzeumban a Tengerek kincsei című kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, mely két részből áll. Az egyik részben Előtt László búvárfotós víz alatti felvételeit lehet látni, amelyeket a Vöröstenger és a Földközi-tengernek a búvárkodásai során készített. A másik fele pedig dr. Fekete József, a Gödöllői Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának a puha testű gyűjteményét mutatja be. Ebben a gyűjteményben pedig leginkább a Csendes óceán és az Atlanti óceánnak csigái, kagylói láthatók, különös tekintettel a mexikói öbölvidékére, de láthatók másonnan származó puha testűek is, hiszen az oktatás során külföldi tanítványai is voltak, akik szintén puha testűekkel kedveskedtek neki. Előzetesként pedig az Esztergomi Duna Múzeumot szeretném megemlíteni, ahol Kék Rapszódia természetfotó kiállítás látható. Barbalics Nándor 7-8 éve kezdett természetfotózni, azóta nagyon komolyan a puszta tények megjelenítésén túl a témához kapcsolódó hangulat megörökítésére is törekszik, amit tudatosan úgy épít föl, hogy a témát először megkeresi, megismeri, majd kiválasztja a megfelelő eszközt, értve alatta nem csak a technikát, hanem a kompozíciót, a záridővel, mélységélességgel, fénnyel való játékot is, majd így egyéni látásmóddal örökíti meg a témát, és végül gondosan feldolgozza, ahol a témát igyekszik kiemelni, és a hangulatot erősíteni. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.